Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Nagy viták folynak arról, hogy leállt a kínai növekedés, kipukkadt-e az a növekedési modell, ami Kínára jellemző évtizedek óta. A Klubrádióba meghívtak minket vitázni Balási Zsolttal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével. Ők nagyon azon az állásponton vannak, hogy ennek a sztorinak vége. Én nagyon azon az állásponton vagyok, hogy ez egyáltalán nem így van. Szóval ez a vita következik most. A műsorvezető, a vitavezető Rózsa Péter.
Jó napot kívánok! Érdekes vita alakult ki a közgazdászok körében, persze nem csak Magyarországon, a világon mindenütt foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Egyesek azt mondják, hogy a múlt év 2023 gazdasági nyertese Kína már hosszú évek óta. Mások azt mondják, hogy a kínai fejlődés megtörni látszik. Mi laikusok ilyen és olyan híreket is hallunk. Egyfelől, ha Magyarországról nézem, akkor ugye hát itt a kínai előretörés elsősorban vasútépítésben, depóban, áruszállításban és hát természetesen akkumulátorgyártásban is érvényesül. Hogyha a kínai híreket nézem, akkor pedig arra emlékszem, hogy talán múlt év tavasszán Soros György megpendítette, hogy kipukkadt a kínai ingatlan piac, és hát abszolút túlépítés van, eladósodás van, összeomlás szélén van az egész, és csak a központi költségvetés mentheti meg. Persze mi ebből abban következtettünk, hogy ott valami nagy baj van. Ma megpróbáljuk megnézni, hogy két vélemény egymással hogyan ütközik, vagy meghallgatni, és persze annak tükrében megkérdezzük szakértőink véleményét arról, hogy a magyar gazdaság hol tart, és milyen modellt követ, mert a kínai modell az egy nagyon különleges dolog. Tehát avval kezdjük, hogy Kína mit csinál, hol tart, és utána ott lesz a végén a műsornak, hogy mi Magyarországon, a magyar gazdaság milyen kilátásokkal bír.
Más részről az első vendég.
Pogácsa Zoltán közgazdász, a Soproni Egyetem docense, nemzetközi politikai gazdaságtan szakértő, sokat szerepel nálunk is, úgyhogy különösebben többet nem fogok sorolni a titulusba. Szervusz, Zoli.
Szervusz, köszönöm.
Ja, ha jól figyeltem a te megnyilatkozásaidat, te azon az állásponton vagy, hogy Kína egyáltalán nem tört meg, hogy ez változatlanul a világ gazdasági hegemóniájára törekszik, és hogy ebben eredményes. És ezek a negatív hírek, az ingatlan lufi, a válsághelyzetek, hogy komoly személycserék vannak a kínai kormány és emögött pénzügyi válság sejlik föl, arról mi a vélemények?
Ugye, amit a felvezetőben mondtál, hogy itt két olyan olvasat van, ami első látásra teljes egészében szembe megy egymással. Szerintem úgy lehet feloldani ezeket az ellentéteket, hogy attól függ, hogy az ember milyen távlatban nézi a kínai gazdaságot. Tehát, hogy egy rövid távú sztorit néz, azaz egy ilyen fél éves, egy éves távlatban nézi, akkor kétségtelenül az adatok rosszak, vannak teljesen egészségtelen folyamatok a kínai gazdaság szerkezetében, növekedési problémák, ingatlanpiac, ez mind stimmel. Ha egy kicsit tágabban nézi az ember, és itt ugye egészen tág folyamatokra is lehet gondolni, hiszen a kínaiak maguk azt szokták mondani, hogy itt egy 3000 éves történelemről beszélünk. Nyilván nem akarom kitágítani ezt a beszélgetést 3000 évre, de azt azért érdemes elmondani, hogy a középkorban Kína volt a világ leggazdagabb országa. Azt, amit mi úgy értékelünk, hogy az utóbbi mondjuk 40 évben Kína milyen döbbenetesen fejlődött, azt ők úgy értékelik, hogy az azt megelőző egy-másfél évszázadban miért nem. Tehát nekik az a kérdés, hogy a középkori fejlettséget most természetes módon visszatalál oda Kína. Mi történt abban, ők úgy hívják, hogy a megaláztatás évszázadában, az ópium háborúk utáni egy évszázad, ők azt akarják megmagyarázni, hogy akkor miért voltak szegények, és a világ legtermészetesebb dolga, hogy most megint gazdagok lesznek. Tehát egy ilyen távlatból nézve, és akkor igazából azt mondanám, hogy akkor nézzük ezt egy ilyen 40-50 éves távlatból, tehát Deng Xiaoping óta, amit a 80-as években Kína elkezdett felfejlődni. Ha egy ekkora távlatban nézzük, akkor igen, most éppen amiben van egy kisebb probléma, amiben van egy átalakulás, tehát az a típusú gazdasági növekedés, ami korábban jellemző volt Kínára, ami egy ilyen technológiai felzárkózás volt, ugye a maui szovjet típusú gazdaság összeomlott, bebizonyosodott, hogy ez egy totális zsákutca, egy intenzív technológia transfert hajtott végre Kína, tehát ugye a legegyszerűbb dolgoktól, mint a műtrágya, egészen a alapvető számítógépek, tehát a legalapvetőbb technológiákat behozta. Ehhez egy olyan gazdaságszervezési modellt, amit egyébként látott, hogy Japánban, Tajvanon, Szingapúrban, Dél-Koreában működik. Erős
központi hatalom mellett, központi állami dotációkkal működő magántőke.
Amit úgy hívnak, hogy távol-keleti fejlesztő állam. Tehát ennek a távol-keleti fejlesztő
ez
állam.
Ez egy Orbánnak nagyon tetszik, de mégsem követi Magyarország, de majd erről beszélünk.
Abszolút, tehát ugye ez az a modell, amiről Matolcsy György teleírta a magyar sajtót, hogy ez a jobboldali felzárkózási modell, és ez kétségtelenül így is van, csak nem ezt csinálja Magyarország. Tehát ugye ezt a modellt...
Hát nem biztos, hogy Európában ezt meg lehet csinálni.
Szerintem meg lehet csinálni.
Mint Európai Uniós állam, de ez más.
Szerintem meg lehet csinálni, de ez majd egy későbbi vita. Jó. Szóval ezt a gazdaságfejlesztési modellt átveszi Kína, és egy ilyen felzárkózásba kerül. De most szerintem, és ugye ez egy export vezérel, tehát az is nagyon fontos, hogy ez kell a világgazdaság többi része, ami felszívja ezeket.
Na, ez a különbség a 3000 éves fejlődés és a jelenlegi között, hogy most a világban dominál a kínai gazdaság, régen nem volt ekkora hatása, ilyen globális
és
hatása.
Szerintem ez az, amit most látunk, hogy a kínai gazdaság az elérte azt a szintet, hogy már nem technológia adaptor, tehát nem átveszi más országot, hanem élére került, egy csomó technológiában hosszan tudnám sorolni, 5. generációs mobil, nemzetközi űrállomásuk van, mesterséges intelligencia, akkumulátorgyártás, elektromos autó, szolár, stb.
De nincsenek most vége, ez nem terítődött?
Nem, ez szerintem pont ezekben az években történik, és igazából erre van egy választ, hogy az Egyesült Államok nagyon erősen odalépett, és azt mondta, hogy ácsi, ez veszélyes, tehát hogy nem az van, amit gondoltunk, hogy majd szépen 30-40-50 év múlva Kína eléri a mi fejlettségi szintünket, közben demokratizálódik, hanem az történt, hogy egyrészt nem demokratizálódott, sőt, még autoriterebbé vált, másrészt pedig azt mondta, hogy Isten, egy csomó kulcs technológiában a kínaiak a fejünkre nőttek, és először az Obama kormányzat gyengén, majd sokkal erősebben a Trump kormányzat odalépett, és azt mondta, hogy egy csomó technológiát, leginkább a chip technológiát, itt nem adjuk most már át Kínának, ez visszaveti a kínai gazdaságot egy csomó
hát
szempontból.
De ott van az Európai Unió, ugye von der Leyen azt mondta, nyilván nem maga találta ki, hát ez egy valószínűleg a bizottság álláspontja volt, hogy gátat kell vetni annak, hogy a kínai elektromos autó azért olyan nagyon olcsó, mert szabálytalanul állami támogatásra állítják elő, ami ugye piacellenes, és ilyen módon torzítja, tehát akkor diszkriminálni kell a kínai árut.
Erre két dolgot tudok mondani, az egyik az, hogy a világ összes felzárkózása így működött, tehát hogy Európában is PP-dotálunk dolgokat, tehát nézzük csak meg mondjuk a közös mezőgazdasági politikát, tehát hogy ha valami, valahol nincsen piac az, de az európai országok is agyon dotálják a saját gazdaságokat, a távol-kelet is ezt csinálta, mindig mindenki, nézzük meg az Egyesült Államokban éppen most elfogadott.
Na de akkor miért nem olyan olcsó a magyar, törvény? Vagy az európai áru, meg az amerikai, mint amilyen olcsó tud lenni a kínai?
Azért, mert az európai autógyártók lemaradtak. Tehát azt a történetet már egyszer eljátszottuk 10 évvel ezelőtt, ugyanez volt, ugye a zöld technológiákkal, úristen, a kínaiak dotálják a
napelemet,
a szolárt, minden francot, de most már a geotermikus energiához szükség technológiát is Kínából hozzuk be. Jaj, csinálni kell valamit, eltelt 10 év, semmi, európai gyártók térképen nincsenek, Kínából hozunk be mindent. Ugyanez van. Mm-hmm. Másik, amit tudok erre mondani, zöld átállás van. Közös érdeke az emberiségnek, hogy minél hamarabb, minél zöldebb technológiák legyenek. Ha azt mondja az Európai Bizottság, hogy a kínai kormány támogatja a zöld technológiákat, akkor mondjuk azt Európában, hogy ez egy szuper dolog, és csináljuk mi is. Akkor az Európai Unió is támogatja.
Hát ez azt csináljuk, tehát, csak nem elég hatékonyan.
Hát nem az lenne az adekvát válasz, hogy akkor megpróbáljuk mindenfajta kereskedelmi intézményekkel kívül tartani a kínai gyártókat, hanem az lenne az adott adekvát válasz, hogy akkor mi is irtózatosan nagy arányban kezdjük el dotálni az európai autógyártást, hogy ő is álljon át a zöld technológiára, és akkor közben versenyezzen Kínával is, de az emberiség közös érdeke, hogy minél több e-autó legyen minél hamarabb.
Ha már az árak gyártásoknál tartunk, hogy közhelyes dolog, de nem tudom, hogy mennyire igaz, mert nem vagyok ennek egyáltalán szakértője, hogy ugye Kínában rendkívül olcsó a munkaerő. Persze, hogy olcsón tudnak előállítani tömegesen borzasztó mennyiségű árut így, és versenyképesen olcsóbbak, mint bárhol a fejlett kapitalizmusban.
Na jó, de hát erről szól a piaci verseny, nem? Tehát, hogyha az ember kinyit egy közgazdaságtan tankönyvet, akkor az van benne, hogy hát az nagyon jó a fogyasztónak, hogyha lehet, akkor a gyártó minél olcsóban állítson elő dolgokat, és akkor a fogyasztó olcsóbban kapja, ezért szuperállítólag a kapitalizmus.
Na jó, de hát a kapitalizmus azért demokratikus viszonyok között alakult ki, ahol nem megengedhető a kizsákmányolás.
Nem, a kapitalizmus 600 évvel ezelőtt alakult ki, akkor egyetlen egy demokratikus ország nem volt még a világon. Az első mai értelemben vett demokratikus országok a 20. században alakultak ki, akkor már 500 éve volt kapitalizmus, akkor, tehát köze nincsen
akkor, a kapitalizmus. Akkor a kapitalizmust visszafoglalja a demokratikus fejlődés?
Nem, egy nagyon fura, na és nagyon bonyolult viszonyban van tényleg vele. Egyébként a legtöbb felzárkózás autoriter viszonyok között történik, tehát hogyha megnézzük azt, hogy Japán, Dél-Korea, Szingapur, Taiwan és manapság Kína, ezek egytől egyig autoriter gazdaságok voltak, amikor óriási felzárkózást produkáltak. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy milyen viszonyban van a kapitalizmus a demokráciával. Ezt ugye Magyarországon is látjuk, hogy miközben a demokráciánk minősége romlott, közben meg ömlik ide a működő tőke. Tehát, hogy itt szó sincs arról, hogy egy ilyen egyértelmű viszony lenne a kapitalizmus és a demokrácia között. Még egy dologot azért hagyd mondjuk el, mert ugye említetted az ingatlan piacot.
Igen, úgy értesültünk, hogy túlépítették Kínát, 30 évre előre több lakás van, mint kéne, rengeteg hitel van kint az ingatlanban, a legnagyobb ingatlan cégük becsődölt tulajdonképpen, beroppant.
Abszolút, tehát ugye itt az történt, hogy amikor a kínaiak rájöttek arra, hogy az a modell már nem fog működni, hogy mindig exportra bazírozunk.
Igen.
Mert ugye a 2008-9-es nagy pénzügyi válság megmutatta nekik, hogyha beomlanak az exportpiacok, akkor baj van. Akkor elkezdték a hazai piacot élénkíteni.
Elég nagy.
Ami elég nagy, és ennek az egyik része az volt, hogy fölépítettek 35 ezer kilométernyi gyors vasutat, meg ehhez mérhető autópályarendszert, amelyek egyébként tök hasznosak és szolgálják az ottani infrastruktúrális igényeket, de volt ennek egy nagyon durva ingatlanpiaci buborék része is, tehát irtozatos hitelek mentek ki az ingatlanpiacnak a felturbozására, ami teljesen egészségtelen része volt. Ezt ugye pár évvel ezelőtt, hogyha megnézzük az európai sajtót, és ezen belül a magyar üzleti sajtót, tehát tele voltunk olyan cikkekkel, hogy 2 héten belül vége Kínának, de konkrétan le van mentve a laptopomon a magyar üzleti sajtó vezető portáljain 2 hét múlva vége Kínának. Aztán eltelt 1,5 év, és nem az történt, hogy kipukkadtak ezek a buborékok, mert Kínában soha nem, semmi nem pukkadt ki. Van egy Orlik nevű amerikai szerző, aki írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy China the bubble that never bursts, a Kína a buborék, ami soha ki nem durran. Mert hogy nem kidurranni szoktak ezek Kínában, hanem az autoriter kínai kormányzat szépen leengedi ezeket a buborékokat, és ez történik az ingatlan piacon is.
Nem bírok nyilvánvaló egy szakemberrel, úgyhogy bevonok ebbe a beszélgetésbe egy másikat, hogy nézzük meg, ő mit gondol a kínai lassulásról vagy gyorsulásról.
Más részről. A második vendég.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Második vendégem Balázsi Zsolt, a Hold alapkezelő, portfólió kezelője.
Üdvözlök mindenkit!
És hát hallotta kint a technikai helyiségben, hogy próbáltam küzdeni Pogácsa Zoltánnal az ügyben, hogy hát az a kínai fejlődés azért csak-csak megakad, de akkor vessük össze, jó, ezeket az érveket. Vannak-e továbbiak, amik mutatják, hogy esetleg ez a lendület, amit Kína produkált, ez nem tartható fent ilyen intenzitással?
Ugye Pogi azzal fejezte be, hogy milyen régóta jelezgetik, hogy Kína összeomlik, és teljesen igaza van. Tehát van egy ilyen híres alapkezelői felmérés, a Merrill Lynch-é, amit én olyan 20 éve olvasok, és tényleg van benne egy kérdés, mi is szoktunk rá válaszolni, hogy mitől félsz a legjobban jelenleg, és ez a világ összes alapkezelője, aki válaszol erre. És az, hogy Kína összeomlik, Kína soft landing, Kína hard landing, Kína ingatlan piac, ez mindig ott van.
Igen?
Nem mindig, de tényleg, tehát a 20 év alatt biztos, hogy ez a messze legtöbbet előfordul a probléma, és valóban nem nagyon omlott össze Kína. Csak az a helyzet, hogy ugye, Pogi, amit te most itt elmondtál, az minek az állapot? Az, hogy Kínának ezekben az évtizedekben óriási hátszere volt. Egyrészt ugye mindenki, aki a globalizmusban részt vesz, annak óriási hátszere volt. Kínának extra hátszere volt, azért, mert oda nagyon sok minden áramlott, és még egy hátszér az, hogy ők ebből még gátlástalanul loptak is technológiát, és ez a háromszoros hátszér, ez most megfordulni látszik. Tehát az, hogy ez fölfújta őket egyfajta csúcsra, ugye sok technológiában fölfújta őket a csúcsra, és ezek megfordulnak, az azt jelenti, hogy ha valamikor kidurran az a buborék, akkor az most kell, hogy legyen, mert eltűnt a hátszél. Tehát az, hogy a deglobalizáció az Kínát fogja a legjobban bántani, és megint triplán legalább, mert egyrészt az, hogy szétesik a globalizáció, az egy probléma az egész világgazdaságnak, de pláne a legnagyobb nyertesének lesz ez probléma, és pláne, hogyha politikailag ugye Kína lett a párja ország a világban, és lesz barátja Putyin, Orbán Viktor, meg néhány afrikai és dél-amerikai ország. Tehát, hogyha ez történik, akkor ez a hátszélből egy óriási szembeszél lesz, és ennek a, hogyha ez egyesül azzal, hogy ebben a hátszélben például egy óriási ingatlan buborékot építettek, ami azért nagyon, tehát az nem ugyanaz, még csak nem is ugyanaz, mint az Egyesült Államokban, nem, pláne nem ugyanaz, mint Magyarországon, annak ott az, tehát azért van egyszerre hosszú távú tényezők is megfordulni látszanak, és a rövid távú katalizátorok is ott vannak, és azért van az, hogy ezúttal én is azt mondom, hogy Kínából komoly problémák lesznek, és ugye azért érdekes, tehát miért érdekes az, hogy egy gazdasági elemző mondja ezt, vagy pedig Pogi, aki kénytelen a fejlesztő államot valamiféle rózsaszín színben föltüntetni, mert hogyha Kína is elesik, mint fejlesztő állam, akkor mi marad neki szegény, és akkor ezért van az, hogy ha egy gazdasági elemző mondja ezt, ő általában a pénzét rakja oda. Tehát, hogy ott és...
Mi most kockázatosabb? Nem, bármi?
Tehát, hogy most én mit mondtad? Én azt mondom, hogy Kínának most hosszú és rövid távon is egy ilyen fordulópont könnyen lehet, hogy itt van, és erre pénzt rakok. Tehát azt mondom, hogy megsortolom a yuant. Ugyanis a Kína akkora bajban van, hogy gyakorlatilag semmi más esélye nincsen, mint hogy a yuant elkezdi végterembe a gyengíteni. Mm. Csak hát ugye, és akkor erre az ember azt mondja, hogy na jó, akkor erre felveszek megfelelő pozíciókat. Mm.
Ez a laikus szintjére lefordítva a következő jutott eszembe. Már nem emlékszem pontosan az évre, eddig este ülök a számítógép előtt, és jön a hír, Kína megvette az IBM-et. És akkor én azt mondtam, hogy most van vége a fejlett világnak, mi az Istenért adták el Kínának a világ legfejlettebb első vezető számítástechnikai cégét. Mondom, hát innentől kezdve minden a kezükben van. Most azt mondja Pogácsa Zoltán, hogy de közben Kína már fejlesztő állammá vált, tehát nem lopja meg, importálja a magas szintű technológiát, hanem ő maga állítja elő, és most már a csippeket nézzük, akkor vezető helyen van. De ennek viszont akkor a versenyben van egy felső határa, ami azért gondolom, hogy kipukanni látszik, mert ugye ez a meghirdetett egy út nevű gazdaságpolitikai globális program, ugye, ahogy Balázs Zsolt mondta, a globalizációnak most vége van abban a legalábbis értelemben, ahogy eddig teljesen leuralta a világot a háló.
Eddig ez egy hátszél volt,
és most ez visszafelé megy. Na, akkor most nézzük, hogy akkor Zoli miért tart ki amellett, hogy ez mégis fejlesztett.
Legalább 4-5 dolgot kellene korrigálni. Tehát kezdjük azzal, hogy az IBM-et nem azért vették meg, mert az a világ egyik legfejlettebb cége volt, hanem azért vették meg, mert nem volt már a világ egyik legfejlettebb cége. Akkor már nem volt sajnos az élvonalban, amikor megvették. A világ legfejlettebb cégei azok olyanok, mint az Intel, vagy a TSMC, vagy az ASML, tehát hogy azok már más cégek. De ez egy mellékes téma. A fejlesztő államot nekem nem kell megvédenem, a fejlesztő állam azt köszöni szépen kitűnően megvan, tehát olyan országokban, mint Szingapur, Taiwan, Japán, Dél-Korea, szuperül muzsikál a fejlesztő állam, tehát hogy egyáltalán nem szorul az én védelmemre. Az, hogy milyen hátszere volt Kínának, tehát ugye az, hogy most a deglobalizáció elkezdődött, azért az nem azt jelenti, hogy visszamegyünk oda, hogy a világgazdaságban ilyen autonóm gazdaságok vannak, csak azt jelenti, hogy az az eddigi exponenciális növekedés, ami volt ilyenekben, mint kereskedelem, export, import, beruházások, stb., az mondjuk stagnál, tehát leállt és egy tetőzött, és egyelőre nem látjuk, hogy ebből mi lesz, lehet, hogy ez egy egy csökkenés lesz, lehet, hogy egy kis idő után újra nekirugaszkodik. Jelenleg annyi történt, hogy ez megáll. Tehát nem arról van szó, hogy visszamentünk a...
Csak Kína esetén fordul vissza, ugye? Mert Kína egy politikailag párja ország lett.
Tehát... De meg ez lett a következő, amivel nem értek egyet. Tehát párja ország lett a nyugat számára, tehát az amerikaiak azt mondták, hogy akkor most már senki ne kereskedjen Kínával. Ehhez van, aki így, van, aki úgy viszonyul, de hát közben ott van Kína számára hatalmas harmadik világ. Tehát egyrészt maga Kína belső gazdasága is hatalmas, másrészt ott a térségben Kína elképesztően domináns, tehát az olyan országokban, mint Vietnám, vagy de még Szingapúr is, egyébként a tajvaniak is rá vannak szorulva, tehát ott a térségben nagyon erős Kína. Afrikát én nem írnám le, tehát Afrika a következő pár évtizedben a világ legnagyobb fejlődését fogja produkálni például lélekszámban, tehát hogy ott rengeteg mindent el lehet adni, ott iszonyatos Latin Amerika, tehát hogy a Oroszország, tehát ami éppen teszi tönkre magát, és totálisan rászonul a kínai importra, tehát hogy azért még van a világnak rengeteg része azon kívül, hogy Európa és az Egyesült Államok, és ami viszont a legjobban vitáznék, az ez a koppintós sztori. Tehát hogy ez amit Magyarországon mindig mondanak, hogy a kínaiak koppintottak.
Hát mi az, hogy? Hát őrület. Hát.
Nem azt akarom, nem azt vitatom, hogy a kínaiak koppintottak, hanem azt vitatom, hogy más nem koppintott. Ja. Bocsánat, amióta kapitalizmus van, mindenki koppint. Tehát ha valaki megnézi, hogy az Egyesült Királyság, Anglia hogyan lett gazdag, úgy, urak, hogy az antwerpeni textilgépeket szétszették, és átcsempészték Angliába darabonként, komponensenként, majd szépen összerakták Angliába, és így jutottak technológiához, így indult a textilgyártás az Egyesült Királyságban, és amióta a világ mindenki folyamatosan koppint, ha valaki megnézni a japán gazdasági csodát, akkor ügyek vannak abból, hogy a Mitsubishi-k és hasonló cégek az 50-es, 60-es években koppintottak, mindenkiről koppint, de ez ma már nem így van, tehát ma már a kínaiak nem koppintók, ma már a kínaiak technológia vezetők. Tudom, de az előbb felsorolt iparágokban ma már Kína élen jár, és nem pedig koppint.
Ennél szofisztikáltabban gyűjtötte a tudást Kína. Nem felejtem el azt az egészségügyi szakembert, aki a nemzetközi világban nagyon elismert, most nem fogom mondani a nevét, sorra mesélte el az utóbbi 10 év olyan konferenciáit, ahol megjelentek kínai delegációk, 6-7 ember, és észrevették, hogy tulajdonképpen soha nem csinálnak semmit, nem szólalnak fel, gyűjtik az információt, jegyzetelnek, felvételeket készítik, viszik haza, nagyon ügyesen.
Okay, erre azt mondom neked, Péter, hogy van még a világban mondjuk 150 közepes fejlettségű ország. Ezek ezt mind megtehetnék. Miért nem csinálja ugyanezt Egyiptom? Miért nem építenek gyorsvasúti rendszert, nemzetközi űrállomás, Törökországban, Azerbajdzsánban,
Pogi, azért, mert a kutya nem ment Egyiptomba gyorsvasutat építeni, amit aztán lekopinthattak volna. Tehát Egyiptomnak nem tudtak elmenni Németországba.
Miért mentek a németek Kínába? Azért, mert a kínaiak megvették ezeket a technológiákat. Nem, bocsánat, a shanghai Siemens vasút, az nem olyan valami, ami a piac miatt ment oda, hanem azért, mert a kínaiak megvették a shanghai, a Siemens-től a gyorsvasutat, majd lekopintották, és ma már a világ legjobb mágleses vasuta is.
Nekem nem az a bajom, hogy ez egy bestelem módszer, hanem az, hogy megszűnik ez a lehetőség. Tehát, hogy az eddigi hátszél volt, most már szembeszél.
De bocsánat, ez egyszerűen nem ez történik. Az történik, hogy a kínaiak ezt lekoppintották, továbbfejlesztették, és a világ különböző részén adják el. Most nyitották meg Indonéziában az egyik gyorsvasúti izéket, ugyanezt csinálják Kazasztánban,
ez igaz, lesz néhány, a csipben is élen vannak, de valójában az ASML gyár gépei nélkül nem fogják tudni tovább lesz.
Az megint egy külön sztori, azt vitassuk meg külön, de csomó technológiában eladják világszerte, tehát hogy azt a hibát szoktuk elkövetni, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ közepe. Nem, Európa nem a világ közepe, még az Egyesült Államok szerint. Hatalmas nagy világ van, fejlődő országok tucatjaiba tud Kína eladni technológiát, és ezek az ő technológiájukat fogják használni.
Nem Európa.
Ez népesség számban mekkora az Európa 500 millió ember, az Egyesült Államok 330 millió ember, és összesen 8 milliárd ember él a Földön. Tehát kicsik vagyunk ahhoz képest, amekkora piac.
De még gazdasági potenciában ez nem így van.
De ott is,
lakosság arányos a gazdasági potenciál.
Az igaz,
ez igaz, amit mondtál, de a felvevő piaca az európai és amerikai gazdaságnak sem csak a saját lakosság köre, hanem a világ. Akkor ugyanúgy
meg,
a világ.
Szoroz meg a nyugati világot hárommal, és még mindig ott vagy, hogy a világ túlnyomó többség az nem az első, nem a nyugati világ.
Csak nem, visszamegyek egy kicsit az IBM-re, tehát hogy szerintem miért van itt percepció hiba, tehát a kedvenc karácsonyi filmem, Die Hard, Bruce Willis-től, ugye ott mi történik, egy japán irodaházat lőttek szét egy karácsonyi buliban, és az elején van a filmnek egy jelenet, amikor három amerikai megy föl a lifter, és japán cég karácsonyi bújjal, és kérdezi az egyik a másiktől, hogy figyelj már, van egyáltalán Japánban karácsony, mire a másik azt mondja, hogy nem, de már vásárolják. Ez a film a 80-as évek végén készült, és akkor ez volt a mentalitás, hogy mivel a 80-as években odafújta fel a Japán a világ élére, Japánt a világ élére a különböző folyamatok, azért, mert néhány technológiában éppen az élre jutottak, például autóban, azért, mert iszonyatos hitelállomány épült ki Japánban, és ugyanez van most Kínában, tehát Kínában pont azon a pillanatban vagyunk, világos, hogy más lesz, vagy lehet, hogy más lesz a kimenet, de az a percepciónkat az befolyásolja, hogy volt egy óriási hitel buborék, vagy van a Kínában. Egyébként figyelj, az a fejlesztő állam, ez nekem van arról grafikonom, hogy az állami cégek Kínában kb. Harmad olyan hatékonysággal működnek, mint a privát cégek Kínában. Tehát azért a fejlesztő államnak óriási hátrányai vannak, mert hiszen ugye a piac mindig előnyben lesz egy központi döntéshozóval szemben, ilyen szemben hatékonyság szempontból, és tehát pont én pont azt érzem, hogy mivel Kína, tehát tényleg lehet mondani azt, hogy chipben, vonatban, egy csomó mindenben Kína élen van.
Mesterséges
intelligencia, de ez mind azért van, mert ezek a hátszerek odafújták, és amikor ez megfordul, akkor, és most úgy tűnik, hogy megfordult, akkor nem lehet kivetíteni ezt a dinamikát tovább.
Én most már három dolgot szeretnék dekonstruálni. Az első az, hogy ugye az a fejlesztő állam az nem azt jelenti, hogy állami vállalatokat működtetünk. Az a szovjet rendszer volt. A kínai állam valóban életben tart nagy állami konglomerátumokat, és igazad van, azoknak a hatékonysága rosszabb, de nem erről szól a fejlesztő állam. A fejlesztő állam arról szól, hogy kiépítek 35 000 kilométer gyorsvasutat, a fejlesztő állam arról szól, hogy irtózatos pénzeket rakok a technológia fejlesztésbe, amit aztán hasznosítanak a Huawei-ek és az ETH-ek, tehát magáncégek, erről szól a fejlesztő állam. Japán, amit ugye állandóan példának hoznak ki, hogy a Japán, lám-lám Japán évtizedeken keresztül gyorsan fejlődött, majd utána stagnálni kezdett, és Kínának is elkerülhetetlenül ez a sorsa. Japánnak sem ez volt elkerülhetetlenül a sorsa. Japán nem leállt, Japánt leállították. Ott konkrétan az történt, hogy annyira fejére nőttek az amerikai gazdaságnak autóban és elektronikában.
Most Kínában is ez van.
Kínát is leállítják éppen. Na. Pontosan. De azért ez nagyon fontos elmondani a hallgatóknak. Japánt leállították. 1986 pláza egyezmény, javaslom mindenkinek, hogyha számítógép előtt ül, nézze meg a Google-ben, szerintem az egyik legfontosabb dolog, amit Magyarországon senki nem tud, hogy mi volt a pláza egyezmény. Ez az volt, hogy az amerikaiak bekérették a japánok, az NSK, a francia és az angol pénzügyminisztert, és azt mondták, gyerekek, holnaptól 50%-kal leértékeljük a dollárt, és 50%-kal értelemszerűen fölértékeljük a jent, és ezen kívül kvóták és mindenfajta kereskedelmi korlátozásokat fogunk bevezetni a japán termékekre. Gyakorlatilag leállították Japánt, és ezt kénytelenek voltak elfogadni, mert ugye a japánoknak nem volt hadsereg. Ez állította le Japánt. Utána mi történt? Ebben van hasonlóság. A japán jegybank elkezdett fújni egy buborékot, ami valóban kidurrant. Utána Magyarországon mind a mai napig azt mondják, hogy ilyen Japán stagnál, de Japán réges-régen nem stagnál. Az Abenomics nevű program, ami egyébként arról szól, hogy gyakorlatilag az állam, és nagyon leegyszerűsítek, pénznyomtatással stimulálja a gazdaságot, igen, dinamizálta a japán gazdaságot. Japán messze nem stagnál már nagyon régen.
Az elmúlt 10 év az nem volt olyan rossz Japánban, mint az előtti megelőző 20 év, ez kétségtelen.
Ez már nem igaz, hogy stagnálna Japán.
Na de, hát ugye, tehát tavaly 1%, tavaly előtt 1% növekedés, tehát azért nem azt jelenti, hanem az korábbi, nagyon pocsék, tényleg stagnáló évekhez képest most már 1% növekedés van, tehát nem azért...
Gyakorlatilag infláció nélkül, tehát hogy azt is tegyük hozzá, hogy Kínában is, és Japánban is, tehát miközben nálunk Európában, Magyarországon 25%, de egy átlagos Európai Uniós ország is 15%-nyi inflációt kapott, közben sem Japánban, sem Kínában gyakorlatilag nem volt infláció.
De ez egy baj, Pogi, ugye az infláció az minek az orvossága, a hitelnek az orvossága, és Japán, meg Kína a legeladósodottabb országok, akár befelé, akár kifelé, tehát hogy ez baj, hogy Kínában és Japánban is infláció.
Mind a kettő befelé van eladósodva, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két ország befelé van eladósodva.
De annak is az
infláció segít,
tehát mindegy.
Ez a következő, amiért nem lehet nagy durranás egyébként, mert ha befelé vagy eladósodva, tegyük fel, mi történik Kínában. El vannak adósodva az önkormányzati cégek, meg el vannak adósodva az ingatlan cégek. Oké, mi történik? Ezeket az adósságokat a kínai állam a könyvére veszi. A kínai államnak minimális adóssága van, tehát mint állam alig van adóssága.
Már kifelé?
Sehova. Tehát se befelé, se kifelé nincsen adóssága. 30% per GDP-re emlékszem, tehát valami írtó alacsony. Ehhez képest mondjuk Magyarországnak 80, Görögországnak 185. Tehát az Egyesült Államoknak
is 100 fölött azt a 100-200%-os
nem mindegy, mert hogyha a kínai állam holnap mondjuk a könyvére veszi ezeket az adósságokat, és egyébként meg nyomtat annyi juant, amiből ezt kifizeti, akkor semmi nem történt az égvilágon. Ezt csinálja Japán évtizedek óta. Erre szokták mondani a főáramú neoklasszikus közgazdaság, hogy ebből infláció lesz, de nem lett, tehát látjuk Japán esetében,
hogy
nem
lett belőle. Japán is ennek ellenére azért stagnál. De figyelj, hogyha ez
nem stagnál, most beszéltük meg, nem stagnál.
1%-ra fölment a növekedés.
Tavaly, de hogyha megnézed az Abenomics óta, Japán egy írtózatosan gyors növekedésben volt, és stimulálták végre a japán gazdaságot. Infláció
nélkül. Fél és másfél százalék közti növekedések vannak Japánban az elmúlt 10 évben.
Nem, ennél sokkal gyorsabb, de ez egy nagyon fejlett gazdaságnál nem lett 10%-os
ez növekedés. Világos, csak hogy
de ezt szerintem még mondjuk el a hallgatóknak, hogy egy szegényebb országnál tök oké a 10%-os növekedés. Ahogy egy gazdaság közepessé válik, ott azért már egy 3-5%-os növekedés, ez tök oké, megint csak. Tehát nyilván egy fejlettebb ország már nem fog 10%-kal növekedni, nagyon szeretnénk mi Magyarországon egy 3-5%-os növekedés. Ahogy Kína fejlődik, nyilván egyre lassulni fog a növekedés is.
Ugye, na most nem is tudom, melyikkel kezdett. Ha már megemlítetted a kínai növekedés és a fejleszt államát, tehát ugye Kínában azért ez a GDP, ez úgy nézett ki, hogy ugye mivel, tehát hogy azt mondod, hogy fejleszt állam csak létrehoz infrastruktúrát, csak nem mindegy, hogy mennyiből hoz létre, és hogy mennyire. Ugye most az ingatlan piac, ez végül is valahol ez az infrastruktúra része. Van egy csomó irodaház, ami tök üres, meg egy csomó lakás, ami tök üres. Tehát, hogy
ez egy buborék volt, Zsolt. Ez egy bugyuta rossz buborék volt, nem szabadott volna sose csinálni. Azért csinálták egyébként, ugye ezt is mondjuk el a hallgatóknak, mert az adórendszer úgy néz ki Kínában, hogy a helyi önkormányzatok első számú bevételi forrása az, hogy eladják a földterületeket ingatlan spekulánsoknak, és ebből élnek a helyi önkormányzatok meg a régiók.
Ez egy rossz struktúra. A lakosságot kiszolgálva.
Nem nagyon lehet megtakarítani, tehát nincs elég megtakarítási forrás, ezért ingatlanba takarítottak meg a kínaiak, amit tudom én.
De tegyük hozzá, hogy miért, mert ott egy olyan remek fejlesztő állam, amíg nem engedi, hogy a kínai juanodat dollárban tartsad, amelyik nem engedi, hogy kiutat. Tehát, hogy rengeteg probléma van Kínában.
Ez a része, tehát az ingatlan buborék része, szerintem itt nincs vita köztünk, ez egy rossz dolog volt, leengedték, és hogyha megnézed a hitelkihelyezéseket az elmúlt mondjuk egy évben, akkor az látszik, hogy szépen fokozatosan kiszedték az ingatlan piaci szektorból, és a termelő szektorokba rakják át, és ott van köztünk vita, hogy szerinted itt vége a történetnek, én meg azt mondom, hogy egy paradigmaváltás van Kínában, tehát az, hogy mondjuk tavaly több e-autót adtak el Kínában, mint bárhol a világon, és a világ többi részén, tehát újra fogalmazom, több e-autót adtak el, és gyártottak is Kínában, mint a világ többi részén. Tehát itt egy olyan paradigmaváltás van, ugye a BYD nevű cég, ami befektet Szegeden, ez tavaly utolérte a Teslát, és valószínűleg idén meg fogja
előzni. Itt jött az, amiről az Európai Unió elnöke beszélt, ugye áll a bizottság elnöke, hogy az a mérhetetlen és ellenőrizhetetlenül nagy állami dotáció, amivel olcsón tudja előállítani ezeket az elektromos autókat, ezzel az európai és amerikai piacot versenyszabályoktól eltérő módon, nagyon finoman fogalmaztam, letöri.
Igen, erre mondtam, hogy tessék dotálni az európai autópiacot.
De én meg nem azt mondom, hogy tessék dotálni az európai piacot, mert ugye Kína ez a dotáció az egyrészt az olcsó munkaerő, tehát hogyha valahol az olcsó munkaerő számít, akkor ott például, tehát az, ugye azt mondod, hogy a Japánt megölték a növekedést, az, hogy leölték a ilyen további gyengülését. Na de hát rengeteg olyan ország van, ami a deviza gyengülésre építi a gazdaságát, sajnos most már Magyarország is egy kicsit ilyen, de hát Törökország, Argentina, Venezuela.
A világ összes fölzárkózó országa a deviza, tehát leértékelésre építette a felzárkózását. Nem tudsz olyat mondani a világgazdaság történetében, hogy egy felzárkózó ország ne használta volna az árfolyam gyengítését.
De ugye ez csak ott segít sokat, ahol alacsony a hozzáadott érték. Tehát, hogyha neked.
Lásd a pláza egyezmény, amiről az előbb beszéltem, hogy az Egyesült Államok kezdte elveszteni a vezető szerepét, 50%-kal leértékelt, rákényszerítettek egy 50%-kal 20%-os leértékelést a dollárra, tehát az a japánokra, tehát gyakorlatilag még a legerősebb országok is használják a leértékelést, nagyon magas hozzáadott érték mellett is. Tehát az egy a magyar közgazdaságtudománynak egy tök általános, nem tudom, fura a tévedése, hogy a leértékelés mint eszközt, azt kidobja a kukába, miközben gazdaságtörténetileg ezt mindenki mindig használ.
De Pogi, azt nem tudhatod, hogy ez csak az alacsony hozzáadottnél ad sokat hozzá. Tehát azért nem, tehát érted, hogy csak egy Tesla vagy, de
nem. Most mondtam, az Egyesült Államok így tudta letörni Japán szárnyalását.
Nem, ez vár most Kínára is, akár az Egyesült Államok és az Unió.
Az meg, hogy olcsó a bér, tehát még egyszer, ez a közgazdasági könyvek egyik első fejezete, ami arról szól, hogy gyerekek, ha valaki olcsón tud termelni, akkor olcsó lesz majd az áru a fogyasztónak, és ez tök jó. 30-40 éve arról szól a neoliberális gazdaság, hogy fölveszünk menedzsereket arra, hogy egyébként fogja vissza a béreket a cégekben. Tehát ez a cost cutting, a költségek visszafogása, az emberek béreinek a visszafogása, ez 30-40 éve az első számú versenyelőny a világon. Ha ezt Kína csinálja, akkor ez rossz, hogyha ezt egy amerikai vállalat csinálja, visszafogja a béreket, akkor ez jó. Hogy van ez?
Ugye ez úgy van, hogy ott ez a versenyelőny, amit most mondtál, a menedzsereken keresztül, az a versenytársakkal. Tehát akikkel már nagyon hasonló a hatékonyság, ott már ez egy nagy erő.
Tehát
lehet,
akkor
már
egy szegény ország nem versenyezhet egy gazdag országgal.
Én nem mondtam, hogy nem versenyezhet, hanem azt mondtam, hogy rengeteg olyan ország van, ami ezzel próbál versenyezni, és sehova nem jutott, Törökországgal.
Így van, ez az én érvem, ezért mondom azt, hogy ennyivel is sokkal többet tud Kína, hogy a törökországokhoz és egyiptomokhoz képest Kína a hozzáadott értéket tudta növelni. Tehát ma már, ugye régen Kína egy ilyen 60 centes ország volt, ma már egy 6 dolláros ország, tehát a kínai bérek ma már nagyjából a bulgár-román béreket kezdik el elérni, azok meg a magyar, tehát ma már Kína nem egy olcsó ország, főleg a tengerparti övezetekben a kínai bérek ma már meghaladják a magyar béreket.
Azt hiszem az a baj, hogy te mindig kiemeled azokat a pozitívumokat a kínai gazdaságból, ami én meg kiemelem a negatívumokat.
Ezért vagyunk itt, ezért hívtak meg minket.
És a kérdés az, hogy melyik csak a tünet, és melyik melyik mutatja a valódi problémákat, vagy jóságokat. És akkor 2020 nekem ez mindig egy olyan jó példa, mert ugye akkor nagyon gyorsan fel volt gyorsítva ugye a koronavírus. Egy csomó társadalmi probléma, és hogy mi a lefolyása, megoldása, stb. És ott volt Kína például. Tehát Kínának tapsolt a világ, hogy ott úgy kezelik a koronavírust, hogy a rendőr gumibottal üti haza azt, aki kimegy az utcára. Nagyon jó, nincs is megbetegedés. Aha. Aztán 2023-ban, amikor a kínaiak még mindig bezárva voltak, és felháborodtak, hogy a világ már stadionban nézi a foci VB-t, akkor derült ki, hogy hát tényleg ez a kínai út, ez nagyon szar volt, mert például azzal jár, hogy nem adhatnak be nyugati jó vakcinákat. Miért volt szar a kínai vakcinapaket? Ne válaszolj erre. Tehát, hogy a technológiai élén vannak, aztán mégis a világ legszarabb.
Én nem azt akarom mondani, hogy Kína az valami fajta csoda ország, ahol minden jó, a kínai vakcina rossz volt, a kínai járványkezelés rossz volt. Sokkal bonyolultabb a dolog, mint amit szoktak gondolni.
Csak azt mondom, hogy ez egy nagyon jó illusztráció annak, hogy 2020-ban tapsolunk.
Kína csinál rossz dolgokat is, meg csinál jó dolgokat is, az ingatlan buborék rossz dolog, a járványkezelés rossz dolog
és
volt.
És most az a kérdés, hogy melyik
de
a...
De például az, hogy iszonyatosan előre törtek az akkumulátor technológiában,
az autógyártásban. Akkumulátor.
Magyarországon, az utolsó néhány percben majd nagyon szeretném, hogy a Pogácsa Zoltán és Balázsi Zsolt lesz. A magyarországi viszonyokra is.
Magyarországra. Mert ugye miért tud, ugye azt mondtam, hogy ez a globalizáció az miről szól, specializációról munka megosztás. És hova gyűlik be az akkumulátor gyártás egy olyan országba, ami leszarja a környezetvédelmet, ami leszarja a munkaerővédelmét, és ezért, például ezért is mehetett Kínába, és kezdhetett el ott egy olyan tudás felhalmozódni, meg ugye azért, mert
ne felejtsük el egy nagyon fontos tényezőt, nekik van lítiumuk, tehát
meg Ukrajnának van, honnan szállítják. Bocsáss meg, itt azért állok meg, amit Balázsi Zsoltos mondott, mert hogy mi ára volt azért annak a nagyon gyors és nagyon intenzív gazdaságfejlesztésnek, amit Kína produkált, iszonyatos környezetszennyezéssel járt. Szóval, bocsánatot kérek, de hát ugye Shanghai és Peking gyakorlatilag gázálaszban volt élhető nagyon sokáig.
És ott utána mi történt? Így van, és utána mi történt? Az történt, hogy az autoriter kínai vezetés, mert meg tudta csinálni, gyakorlatilag úgy rendbe hozta ezeket a városokat, hogy ma elmész 10 éve gyakorlatilag ez a probléma megszűnt. Szerintem egyik napról a másikra, mert azt mondták, hogy oké, ezek a gázerőművek, ezek vagy megszűnnek, vagy elmennek a városokból, Shanghaiban nem látsz kétütemű, sőt benzines motorokat, az összes motor e-motor, az összes tömegközlekedés lecserélték elektromosra, Kínában, Pekingben, Shanghaiban nem adnak ki már szinte benzines rendszámokat, tehát nagyon könnyen jutsz e-autóhoz, de nagyon nehezen jutsz benzines autóhoz, tehát egy ilyen autoriter állam, és én nagyon szeretem a demokráciát, tehát én szeretnék demokráciában élni, de egy ilyen autoriter állam gyakorlatilag nagyon könnyen meg tudja csinálni azokat a váltásokat, amikkel az ilyen dolgokra reagál. Ma már bárki ellenőrizheti a, mit tudom én, a Google Weather-ön ott van a levegő minőség. Igen. A nagy kínai városokba, ez 10 éve nem probléma. Ez Aha. egy 10 évvel ezelőtti probléma.
Igen. Hát, az ugye, tehát kínai fejlesztő állam kreált egy problémát, majd megoldott egy viszonylag könnyen kezelhető problémát, de az, hogy tehát maga, ugye az a baj, hogy a társadalom szerkezetével van az a probléma, hogyha egy ilyen országod van, ahol üldözik valahol üldözik az innovációt, ugye most az Alibaba, Jack Ma, tehát valahol üldözik az innovációt, mindent a politikának szentelnek alá, az azért hosszú távon, ez egy újabb Kína jelen ér, az nem működhet annyira, mint egy ilyen...
Na, ez
ilyen...
megint egy nagyon érdekes dolog, mert egyrészt igen, tehát én igazat adok neked abba, hogy a Jack Ma sztori az arról szól, hogy üldözik az innovációt, de ugyanabban az évben, a tavalyi évben ugye bejelenti a Huawei azt a 7 nanométeres csipet, amiről az egész világ azt hitte, hogy nem tudják megcsinálni. Tehát olyan,
de ahhoz
olyan
kellett azért a nyugati technológia.
És meg az is kellett hozzá, hogy a kínai állam olyan pénzeket rak a csipgyártás fejlesztésébe, ami gyakorlatilag a világ legnagyobb cégeivel versenyzik. Tehát a Google-öknek és az Amazonoknak.
És ebben épp sikeresek, de azért, mert a nyugat azért még odarakta a
technológiát. Én csak annyit akarok mondani, hogy bonyolultabb a történet. Tehát az minden az olvasat, hogy az autoriter rendszer megfojtja az innovációt, ez szerintem egy féligasság, mert gyakorlatilag az összes távol-keleti állam, ahol innováció volt, ezek mind autoriter államok voltak. Tehát azt a TSMC-t, ami ma a világ első számú csipgyártója, azt a véres jobboldali katonai diktatúra Chiang Kai-shek alatt hozták. Akkor Tajvan még nem volt egy demokrácia, amikor ezt megszervezték. A Samsung nevű csipgyártót, ami a második legversenyképesebb csipgyártó, az PAK tábornok véres jobboldali katonai diktatúrájában csinálták
meg. De ezt nem ők rakták
és
össze.
És a mintállam Szingapur mind a mai napig nem demokrácia.
Na de hogy ott jött létre, de nem az ottani állam.
Egy Maurice Chang nevű ember rakta össze, aki korábban a Texas Instruments-nél dolgozott, oda ment Tajvanra, és megszervezte. Most erre lehet azt mondani, hogy ebben egy csomó amerikai technológia van, meg holland technológia van.
Meg a globalizáció, mert az összes nyugati cég elkezdett
ott gyártatni. Ez mindig igaz, de azóta már a TSMC technológiája vezető, azóta már a Samsung technológiája vezető, és erre mondom neked, hogy miért nincsen ugyanez Szlovákiában, miért nincsen ugyanez Egyiptomban? Tehát mi az, amiért a távol-keleti fejlesztő államok ezt meg tudták csinálni, és egy hosszú listáját...
Szerintem ennek kulturális alapja is van, hogy egészen más a hozzáállása az ázsiai embernek a munkához, a fejlesztéshez. Egészen más igénye van, egészen kevésbé kell egy központi hatalomnak attól tartania, hogy nagy a lakossági nyomás az életszínvonal emelkedésére.
De a kultúra meg a gazdaság az nem két dolog. Tehát pont ez az,
hát amikor mondom, hogy
ezen a ponton a szociológusok azt szokták mondani, hogy az a kettőség, amit az emberek feltételeznek, hogy van a kultúra, meg van a gazdaság,
hogy összefügg.
Valójában az a kettő az egy. Hát tehát a kultúra a gazdaság.
Hogyne, tehát a japán repülőgép tragédia a minap azt mutatta, és mindenki ezen csodák, hogy tudta 2,5 perc alatt 340
úgyhogy nem vették le a csomagaikat.
Utast.
Az Egyesült Államokban mindenki hozza a kis csomagkát, a japánok meg nem vették le a csomagaikat.
Az a rettenetes fegyelmezettség és szabálykövetés, ami abszolút. A japánokra jellemző.
De az a néhány, aki életben marad, az sokkal gazdagabb és innovatívabb.
No, hát akkor Balázsi Zsolt, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével és Pogácsa Zoltán közgazdásszal fordítsuk figyelmünket Magyarország felé. tulajdonképpen nem csak Matolcsy György, de sokszor maga a miniszterelnök is tudomására hozza a világnak, hogy neki nagyon tetszik az autoriter állam, és a piacba való beavatkozást, hát ugye ő sem megy a szomszédba érte. Mégsem tud megvalósítani egy olyan dinamizmust a gazdaságfejlesztésben, dacára annak, hogy most szakmányban idehozza az elektromos technológiát, elsősorban az akkumulátorgyártás részben pedig az autógyártás. Mi ennek az oka? Akadálya.
Hadd kezdjem én, tehát az a baj ezzel a magyar modellel,
hogy van-e magyar modell?
Hogy ne, fordítva ülnek a lovon, és azt hiszem, fordítva ülünk a lovon, hogyha ezt így akarnánk megmagyarázni, hogy itt van egy gazdasági modell, és akkor szerint itt van egy politikai modell, és a politikai modellek ará van minden rendelve, és ezért ez az én problémám ezzel az egészet. Tehát itt mi a politikai modell, hogy berendezkedtünk gyakorlatilag egy hatalmi monopóliummal ismét egyfajta pártállamra, aminek mindent alárendelünk, de hát még az oktatást is. Tehát hogyha valahol valamivel megegyezik az egész világ, hogy mit kell fejleszteni ahhoz, hogy egy ország haladjon, az az oktatás. Na most itt nézzük meg, hogy mi történik a tanárokkal, meg az oktatással. Tehát, hogy nem itt minden, és miért? Mert az is egy politikának lett alárendelve. Tehát, hogy mert még egy független, erős önkormányzat sem működhet, meg egy iskola sem működhet. Tehát, és akkor innentől kezdve, hogy megvan ez a politikai irányvonal, ennek próbálnak alátenni, hogy akkor mi most, mivel erős a kormány, ezért ez az ázsiai fejlesztő modell. De hát a francokat az ázsiai fejlesztő modell, ez az első probléma, Pogi, tessék.
Teljesen egyetértünk, tehát itt nem az történik, hogy a kormányzat megértette volna az ázsiai fejlesztő állam modelljét, és ezt megcsinálta volna, hanem azt történik, amit Zsolt mond, hogy egy politikai berendezkedésre akarják rávarni a gazdasági modell, de nem csinálják. Azzal nem értek egyet, ami a kérdésedben implicite benne volt, hogy nem tudja dinamizálni a magyar gazdaságot, mert szerintem pont arra játszik most a magyar kormányzat, hogy 23-24-ben baj van, de 25-től elkezdenek ezek a beruházások termelni. A BMW, a CATL, 30-ra ezek mind ki fogják futni magukat, tehát 25 és 30 között Magyarországon szerintem olyan boom lesz, hogy ezt ellenző ellenzék szerintem esélytele lesz a választásokon, mert olyan mereven beálltak az ellenző pozícióba az ellenzékiek,
hogy bármi
25 és 30 között Magyarországon fel fog futni a GDP, nem nagyon tud más történni, hiszen hogyha a BMW gyár elkezd termelni, a CATL, a BYD, ezek elkezdenek termelni, itt óriási gazdasági növekedés
és
lesz
Magyarországon. Segít a forint gyengítés, mert ezek alacsony hozzáadott értékű.
Pontosan. És akkor itt van a probléma, és ezért mondjuk azt, hogy ez nem távol-keleti fejlesztő állam, mert ez önmagában csak annyi, hogy a német feldolgozóipar alacsony hozzáadott értékű, munkaintenzív, de nem technológiaintenzív hátországát lecseréljük a kínai-koreai gazdaság ugyanilyen alacsony hozzáadott értékű, alacsony technológiai szintű hátországának a pozíciójára, és pont az kellene, hogy ugye, ami a tanulság a távol-keleti fejlesztő állami modellből, az oktatás, kutatás, saját cégek, ezt nem csinálja a kormányzat.
Tehát nem teremti a hátterét annak a fejlesztésnek,
amivel
ami,
a saját cégeinkkel most... maga, és ezt tudják egyébként, tehát onnan tudjuk, hogy egy Matolcsy György számtalan cégben leírta, és Orbán Viktor, tehát tessék rákeresni Google-ben, Orbán Viktor elmegy Szingapúrba, és megdicséri a szingapúri vezetést, hogy egy gyakorlatilag írás tudatlan társadalomból a világ legmagasabb hozzáadott értékű gazdaságát hozta létre. Tehát pontosan tudják, hogy a közepes fejlettség csapdájából való kimászásnak a humántőke,
és mégsem
csinálják, tehát abban teljesen igaza van Zsoltnak, hogy itt a humántőke lezüllesztése történik, és nem pedig fejlesztés.
Uh-huh. Az az elitellenesség, ami egy politikai szándék csupán, és politikai indítatása van, hogy az egyetemekkel, a közoktatással, a középfokúval is, és az alapfokú oktatással is azt csinálja, amit visszafejleszti, tulajdonképpen zülleszti, ez a politikai krédó fölülírja a gazdasági racionalitást igazából.
Igen, és visszatérve erre, tehát ugye mikor lenne jó Magyarországnak az, hogyha bejönnek ezek a magas technológiával rendelkező akkumulátorgyártók, hogyha egyre több magyar beszállító lenne, szépen a know-how leszivárogna Magyarországra. Az autógyártókkal se ezt láttuk. Tehát az autógyártók is bejöttek, és ilyen szigetként termelnek, és nagyon-nagyon pici szivárog. Igen. És ezek a kínai akkumulátorgyártók például, ugye azért jönnek ezek, mert ahogy mondtuk, hogy például Kína berakja a környezetszennyezést is, mint egyfajta értékteremtés, ez most Magyarországon is működni fog. És tehát visszatérve az akkumulátorgyártók, Lakatos Péter volt nálunk a World After Earth podcastben, és mondta, hogy ők, mint Videoton, és a Videoton az pedig piacvezető ilyen speciális akkumulátorok gyártásában, oda ment ezeket az akkumulátorgyártókhoz, akkor beszéljünk meg valamit, hogy mit tudnánk mi beszállítani, és oda rakták elé, nem is értették, hogy miről van szó, elé raktak kínai, csak kínai nyelvű prospektusokat, és mutatták a 10 éves szerződést a kínai beszállítókkal. Tehát, hogy ez a modell, amihez az kéne, hogy valahogy integrálódjon a magyar gazdaságba. Ez a tudás, ez teljesen kizárt.
De nem, én ezzel nem értek egyet. Szerintem itt sokkal nagyobb mozgástere van a kormányzatnak. Ugye mi erre egy jó példa? Nézzük mondjuk a Belgrád-Budapest gyorsvasutat, ahol igenis a magyar kormány ki tudta brusztolni, hogy ott jelentős magyar részvétel volt ebben a projektben. Tehát ha azt mondjaná a magyar kormányzat, hogy oké, jöjjön a CETL Debrecenbe, de működjetek együtt a Debreceni Egyetemmel, ahol csinálok egy baromi jól megfinanszírozott akkumulátorkutató intézetet, meg egyébként ott startupokat próbálok rászervezni. Szerintem ezt lehetne csinálni, ugyanezt a BYD-val Szegeden.
De lehet, hogy a kínai meg a koreai befektető azt mondja, hogy köszi, nem kérem.
Ezt, akkor viszont ne jöjjön.
De mivel azt mondtuk, hogy ezt politikai elrendeltség, hogy ezek a kínai és stb. Akkumulátorjátok jöjjenek be, ezért nincs még sincs jó alkupozícióban
a
magyar
kormány. Szerintem a kínaiaknak
kormány.
Óriási szüksége van arra, hogy megjelenjenek Európában. Tehát azt kiváltani, amiről korábban beszéltünk, hogy ugye kvótákat és vámokat raknak az elektromos autókra, ha Kínából exportálod Európába, azt úgy lehet megkerülni, hogy ezek a Magyarországon gyártó dolgok, ezek Európai Uniós termékeknek fognak minősülni, számítani. És ezért nem érvényes rájuk a kvóta. Tehát nekik óriás, de az,
ami, de mégse él a kormány
de ami történik Debrecenben, és ezt azért megint mondjuk el, az nem egy magyar-kínai deal, az egy német-kínai deal. Aha. Tehát azoknak a bateriknek a nagy része az a német autóiparba fog bekerülni. Itt Németország dílelt le Kínával Magyarországon. Magyarország és Németország már tudná azt mondani Kínának, hogy gyerekek, jöhettek, de az a csere, hogy itt a magyar-német gazdaságnak technológia transfer
és
van.
Ez a Pog ezzel rámutatott még egy politikai elrendeltettségre, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy Magyarország is nagyon úgy tűnik sajnos, egyfajta párja állam az EU-ban, aki azt szeretné, hogy politikailag ne szóljanak bele, viszont gazdaságilag kapcsolódjon az EU-hoz, akkor ez egy ilyen kulcs, én azt szoktam mondani, hogy ez mint a jégcsákány a hegymászónál, hogy az utolsó jégcsákány, amit belevág a magyar kormány az EU-ba, ezek az akkumulátorgyárok, mert a németeknek lesz szükségük arra, hogy Magyarországról határok nélkül áramolhasson az akkumulátor Németországban.
De hát ez marha jól működik, tehát Orbán ez zseniálisan megcsinálta, a német autógyártók erre ráharaptak, itt ezek deal megkötetett, Németország alig gazdaságilag, tehát a német autógyártók elaludtak, nincsen jó akkumulátor technológiájuk, ahhoz, hogy a német autógyártók az e-autógyártás meg tudják csinálni, ezért a kínai akkumulátorokat kell használniuk, mert nincs jelentős saját.
De Pogi, akkor működik jó gazdaságilag, hogyha megnyugszunk ebben a közepes csapdában, közepes jövedelem csapdájában.
De pont ezt mondom, hogy ebben nem kellene, tehát hogy ezt a dealt Magyarország tovább tudná fejleszteni, és azt mondta, hogy ha már a németek rászorulnak a kínaiak rászorulnak, hogy bejöjjenek az EU-ba, akkor mi ezt föl tudnánk oda turbózni. Én tudom, hogy én egy optimista ember vagyok, de szerintem itt van,
hát
még mindig
meg az
van tér.
Hát az autógyártók mióta itt vannak, és nem nagyon integrálódtak a magyar gazdaságban.
De ez nem a németek sara, ez a magyarok sara. Tehát most, az, hogy 30 év alatt a magyarok nem voltak képesek mondjuk Győrben, igazából, vagy Kecskeméten rácsatlakozni erre, és nem fejlődött ki egy autonóm magyar autóipar, az nem a németek sara, az a magyarok sara, mint ahogy az is a magyarok sara lesz, hogyha úgy hozzuk ide a kínai-koreai gyártást, hogy megint nem tudunk rácsatlakozni.
Hát erre csak azt tudom mondani, hogy nemrég voltam Amsterdamban, és ilyen kis pici autók rohangálnak bent a városban, egy kis elektromos autó, annyira pici, hogy éppen csak két ember bemegy, ez a bevásárló kocsija a gazdagoknak, és rá van írva, na mi van ráírva a kocsira? Bíró. És megkérdeztem, mi ez a bíró? Tehát ez a feltalálónak és a gyártónak a neve, és az kicsi, ez egy magyar fickó. Tehát miért van itt? Hát mert Magyarországon nem kellett. Hoppá. Szóval, hogy volna innováció. Persze lehet, hogy rossz példát mondtam, de körülbelül az a helyzet, amit amit most kivettem ebből a dologból, van másfél percünk, hogy jól mondom-e, Magyarország nem él azzal a potenciális lehetőséggel, hogy a kínai technológiát, amely egyébként elsősorban a német autóiparnak kell, bizonyos olyan feltételekkel működtessük, hogy mi gazdaságilag bekapcsolódjunk alvállalkozókkal, fejlesztő központokkal.
Szerintem még mindig van lehetőség, hogy ezt meglépjük. Igen? Még mindig van idő és lehetőség, hogy ezt bebrusztoljuk valahova ezekbe a dílekbe.
Nem lesz könnyű. Tehát ugye az elmúlt 30 év autóipari példája azt mutatja, hogy nem sikerült megvalósítani.
Meg hát amit Zsolt mondott, hogy 10 éves beszállítói szerződése van a kínai akkumulátorgyárnak, a kínai.
A technológia folyton változik, az akkumulátorgyártásban nagyon gyorsan változik a technológia, a BYD, vagy a CATL 10 évvel ezelőtt sehol nem volt, nem is létezett szinte. Olyan gyorsan változik az akkumulátorgyártás, hogy minden évben van lehetőség a becsatlakozásra.
Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy órában Pogács Zoltán közgazdásszal, a Soproni Egyetem docensével és Balázsi Zsolttal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével beszélgettünk. Hát ezt lehet-e folytatni, reméljük, hogy erre sor kerül. Somfai Péter szerkesztő nevében köszönöm a figyelmüket. Minden jót, viszonthallásra, viszontlátásra.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.